Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Rohlic András, a Park könyvkiadó igazgatója, a Nagy generáció vendége, és köszöntöm a műsor második felében dr. Vásárhelyi Barna gasztroenterológust, aki valóban nem tartozik még a Nagy generációhoz, de ideiglenesen befogadjuk, hogyha nem bánja. És azért is kértem, hogy jöjjön el, hiszen most egy olyan könyvről fogunk beszélgetni, ami Németországban több mint 1 millió példányt ért el igen rövid idő alatt, és az ön szakterületéhez tartozik. A furcsa címe az, hogy bélügyek, talán a belügyekre egy kicsit igyekszik asszociálni, és németül pedig a sármos belek címmel jelent meg. A szakember szerint is sármosak a belek?
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Egy rövid kiigazítás, én nem gasztroenterológus vagyok, hanem mondjuk általános orvosként lektoráltam ezt a könyvet, és ezért mondhatom azt, hogy nem elfogultságból mondom azt, hogy tetszik ez a téma, tehát ha gasztroenterológus lennék, akkor mondhatná bárki azt, hogy a bél az közel áll a szívemhez, de ezt nem mint...
Hát területileg bél, valóban egyébként, nem csak önhöz.
Nem mint bél kedvelő, hanem én labor szakorvosként dolgozom egyébként, de mint általános orvos nagyon-nagyon sokra tartom ezt a területet, mert rendkívül izgalmas. Tehát amikor én ezt a könyvet olvastam és lektoráltam, akkor szembesültem, hogy mindenki, aki él és mozog, az tulajdonképpen egy nagy farmot tart a saját hasában.
Igen.
És ez a farm, ezt úgy hívják, hogy vastagbél. És ezen a farmon több mint 1000 féle különböző állatkát nevelget, rengeteg féle variációban, nagyon nagy számban. És ezt a rengeteg állatkát ezt azért tartja, hogy különböző anyagokat termeljen neki.
De ezt azelőtt is tudtam, mielőtt ezt a könyvet elolvasta, feltételezem,
Ez az utóbbi néhány év, vagy talán fél évtizednek a nagy felismerése, hogy az embernek a bele az nem csak arra van, hogy a tápanyagokat felszívja, hanem arra is, hogy ezt a kolóniát ezt fenntartsa. És
mekkora közösségben élünk mi, és nem is tudunk róla.
Hát most már, aki ennek a világnak a szerelmese, az egyenesen úgy tekint az emberre, mint egy gazdára, akinek az egyedüli funkciója az, hogy ezeknek a mikrobáknak, vagy szaknyelven mikrobiomnak az életterét biztosítsa, és tulajdonképpen nem is a mikrobiomot tartja az ember farmjának, hanem a farm gazdáját, az embernek a funkcióját tartja az elsődlegesnek ahhoz, hogy
éljenek a mikrobiomok, és önmagára is így tud tekinteni?
Hát azért mondjuk ez egy alapvető szemléletváltást jelent.
Jelentett az ön orvosi praxisában is, vagy az önmagával való?
Hát inkább a szemléletben. Uh-huh. Na most az izgalmas nagyon, hogy körülbelül az embernek ha megszámoljuk, hogy hány sejtből áll az ember, annak többszörösét teszik ki azok a mikróbák, amik az emberben vannak. Tehát mondjuk ilyen szempontból nem túlzó az az állítás, hogy egy ember 99%-ban a mikróbákból él, vagy mikróbák alkotják az embert, és a maradék 1%-a az, ami valóban emberi. Na most ezek az állatkák borzasztó izgalmasak, és tulajdonképpen, vagy állatkák, szóval baktériumokhoz ezt izgalmasak.
Igen, arra gondoltam, hogy ha most letesszük itt a pontot, akkor tuti, hogy ezután senki nem fogja ezt a könyvet a kezébe, mert azt mondja, hogy miről beszél, hogy bennem? Hát igen. Ki vagyok én, fogják mondani ezek után.
Mint farm tulajdonos. Ez az
mint büszke választ. Tulajdonosa igen. A farmnak ezután. De azért tegyük hozzá, hogy, illetve igen, ön szerint mitől vezethette ez a könyv? Talán vezeti még mindig, hiszen hónapokkal ezelőtt vezette Németországban a sikerlistát. Hosszú heteken keresztül. Ez egy fiatal 20 éves orvosnőnek a könyve.
Hát egyrészt borzasztóan irigy vagyok rá, hogy ez...
hogy sikerült neki, nem?
Nem, az, hogy ez az ötlet, az neki jutott eszébe, és nem nekem. Uh-huh. Ez a terület, ez nem csak a laikusok számára élvezett, hanem az orvostudomány iránt érdeklődők, vagy az orvosok számára is. Tehát, hogy úgy mondjam, szaknyelven paradigmaváltás az, ami jelenleg zajlik, mert ezt a közösséget, amit a velünkben tárolunk. Ezt most teljesen más szemszögből kezdik a szakemberek is nézni. És szerintem egy laikus, vagy egy érdeklődő laikus épp átérzi ennek a jelentőségét.
Ez nagyon érdekes egyébként. Egyrészt az is, hogy tudományosan önnek, mint orvosnak voltak újdonságok ebben a könyvben. Másrészt pedig mi Rohlitz Andrással a műsor első felében igazából arról beszélgettünk, hogy az ember hogyan lehet egyenrangú bizonyos szituációkban. Akár egy orvossal, akár bárkivel, tehát hogy ismerje annyira magát, a testét és a lelkét, hogy képes legyen egyenrangú lenni általában. És nekem ehhez a vonalhoz tartozik ez a Bélügyek című könyv, mert úgy érzem, hogy fenekestül felforgatta az orvosi kommunikációt. Először is valahogy megszünteti ezt az orvos a varázsló, én meg a beteg, aki itten csak fölnézek valahova az isteni magasságokba, tehát ezt totálisan kihagyja, hanem a rácsodálkozó mesemondó szerepében jelenik meg ez a fiatal orvosnő, és tulajdonképpen így vezet be minket valami végtelenül szellemes és érdekes világba. Tehát totálisan más, pedig nincs benne egy darab latin kifejezés sem. Hát szerintem egy kicsit is magára adó konzervatív professzor, hát elfintorítja az orrát egy ilyenre, nem?
Mondjuk én egy professzor vagyok, tehát én nem fintorítottam el az orrát.
Mert akkor nem egy tradicionális professzor.
Én nem ebben látom az előnyét egy ilyen anyagnak. Tehát ma az internet...
Nyilván, mert ön orvos, én meg nem.
Ma az internet korában szerintem aki akar az információkat be tud szerezni.
Így, ahogy itt ele van írva?
Hát ez mondjuk nem végeztem ilyen összehasonlító elemzést. Én, mikor lektoráltam ezt a könyvet, azt élveztem, hogy nem kellett a felét kihúzzam azért, mert orvosi tévedések hemzsegnek benne, hanem lényegében a munkámnak a 99,5%-a inkább az örömteli olvasás volt, és lényegi módosításokat nem igényel. Tehát én szakmailag nagyon korrektnek éreztem. Azt, hogy ennek közönség sikere lesz, azt én erre, ez ilyen szempontból nem gondolkoztam el, de ez a kiadó dicséri, hogy egy ilyen témát talált, ami érdekli az embereket.
András, nem féltek attól, hogy ez megint egy olyan terület, hát amit az ember azt mondja, hogy most olvassak a beleimről, normálisak ezek? Miért vegyem ezt kézbe? Hát hülyék a németek, hogy 1 milliót megvettek belőle.
Az egyik fontos, számomra nagyon fontos összetevője, mondhatnám, ennek a könyvnek a humor. Végül is a szerző szókincse, fordulatai, hogy mondjam, az olvasó szempontjából rendkívül szórakoztatóvá, néha mosolyogtatóvá, kacagni is tudunk, olyan fordulatok vannak benne. Az egész tudományos részét, aminek még ráadásul ugye nagyon, hogy a mindennapi életünkkel azért nagyon szoros összefüggés van, az emésztés, az ürítés, stb. Most nem akarom ebbe, azért nem mennék a részletekbe. Mind-mind a szakszerűség és a humor nagyszerű találkozása és keveréke, ami tényleg egy rendkívül élvezetes olvasmánnyá teszi a dolgot, és lehozza a földre azt a tudományt, amit egyébként valóban lehet olyan
amit nem szokás lehozni.
És latinul, és nem tudom milyen módon, ami az egészet elidegeníti.
Igen, csak egy mondatot olvasok föl, ezret lehetne. Azt mondja, a főzés megspórolja számunkra a lebontási energia első adagját, amit máskülönben a gyomornak kellene bevetnie, és ezzel emésztés bizniszünk kiszervezett részlegévé válik. Na most azt hiszem, hogy a főzésről még talán így nem beszéltek, de az is nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy a bél egy óriási mátrix, a belső életünket érzékeli, a tudattalamban dolgozik. Ami hát elég furcsa, mert a tudattalannal eddig legfeljebb Jungnál és a korszerűbb pszichológusoknál találkoztunk. A belünknek mi köze a mi tudattalanunkhoz?
Hát azt hiszem, hogy ez egy jó példa arra, hogy valóban úgynevezett paradigmaváltás időszakát éljük, tehát teljesen átértékelődik az emésztés meg a bél szerepe, és ez az egészségben játszott szerepe. Na most ez azért különösen izgalmas, mert az embernek az egyik legfontosabb tevékenysége az, hogy táplálkozik és a beleit használja, és végső soron
tudattalanul tegyük hozzá, igen.
És tulajdonképpen ezzel a könyv kulcsot ad ahhoz, hogy az egészségünket talán mégiscsak lehet olyan módon befolyásolni, hogy az ember a táplálkozásával, vagy az emésztése módosításával, vagy odafigyeléssel az eddigi elképzeléseken túl is tud hatást gyakorolni magára.
Itt folytatjuk mindjárt Rohlic Andrással és Vásárhelyi Barnával.